Kezdjük azzal, hogy ön szerint mennyire vészjósló ez az információ palesztin szemtanúktól származik, hogy izraeli tankok hatoltak be Rafah keleti részébe. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy elkezdődött a szárazföldi offenzíva, amitől vagy amiről egyébként a nyugati nagyhatalmak próbálták lebeszélni Izraelt az elmúlt időszakban.
Azt látjuk, hogy egyelőre egy korlátozott hadművelet zajlik Rafahban. Hozzávetőleg 8-10 ezer izraeli katona várja azt, hogy bevessék őket Rafah ostrománál. Az izraeli védelmi erők pedig egy akkora területen szólították fel a lakókat a lakhelyük elhagyására, és szólították fel őket, hogy induljanak el egy tengerparti számukra kijelölt biztonságos sávba, ahol hozzávetőleg 100 ezer ember él. Azt látni kell, hogy Rafahban 1.400.000 ember zsúfolódott össze, akik északról menekültek oda a hadműveletek elől, illetve ott van még a 280.000 Rafah is. Tehát azt látjuk, hogy ezen a hadművelet egy sokkal korlátozottabb területre fog vonatkozni, mint a korábbiak, de hát Benjamin Netanyahu a mostani helyzetben igaz, hogy nagyon sokan óvaintik le inkább a nemzetközi partnerei attól, hogy behatoljanak Rafahba, és megindítsák az utolsó Hamas által ellenőrzött városnak az ostromát, nyomás alatt van. Hiszen az izraeli jobboldal, amely egyébként partnere és koalíciós partnere Benjamin Netanyahu-nak, ebbe az irányba nyomja, és fennáll a veszélye, hogy a miniszterelnöktől megvonják a bizalmat, ezáltal a kormányt is megbuktatják, hogyha nem indítja meg a támadást Rafah ellen. Most tehát egy köztes megoldást látunk. El is indították a támadást, de olyan mértékben nem is, hogy az akkora gondot okozzon, hogy túl nagy legyen a nemzetközi nyomás.
Joe Biden amerikai elnökkel is egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Erről szivárgott-e ki bármi, és ön szerint a helyzet úgy néz ki, hogy megmarad ez a korlátozott beavatkozás, vagy itt még tényleg bármi történhet?
Egyelőre nem lehet látni. Most egyelőre, amire tippelnék, hogyha muszáj lenne, bár a közel-keleten...
Nem muszáj, csak ahogy látja ez.
Megtenni. Én azt mondanám, hogy folytatódni fog a beavatkozás, az izraeli beavatkozás, de nem lesz egy olyan mértékű totális ostrom, mint más városok esetében, éppen az amerikai nyomás miatt. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban is az elnökválasztásnak van éve, Joe Bidenre is nyomás nehezedik a demokratáknak a balszárnya részéről, tehát nem érdekelt az Egyesült Államok most abban, hogy Izrael tovább eszkalálja ezt a konfliktust.
Viszont az érdekes, amit mondott, hogy gyakorlatilag ugye Rafah az utolsó város, amit még úgymond meg kell tisztítania Izraelnek a Hamas fogságától. Gyakorlatilag így vagy úgy, de hamarosan befejeződik a gázai háború?
Hát azt látjuk, hogy ha csak a számokat vesszük alapul, hogy Izrael megnyerte a háborút. Természetesen izraeli részről ez még nem néz ki győzelemnek, hiszen a túszok közül több mint 130 még továbbra is a Hamas fogságában van, a Hamasnak még vannak azért maradékai, de ha megnézzük a számokat, azt látjuk, hogy 19 a Hamasnak a 24 katonai egységéből megsemmisült, hozzávetőleg 14 ezer Hamas harcost likvidáltak, tegyük hozzá, hogy korábban a legátfogóbb izraeli hadműveletben is, egy háború során is 1000 Hamaszost likvidáltak, most 14 ezer a szám. Azt látjuk, hogy január és május között alig lőttek ki rakétákat már izraeli területre, és hogy a Hamasznak hozzávetőleg 3-10 ezer fegyverese maradt, akiknek az ereje már nagyon korlátozott, és nem tudnak veszélyt jelenteni Izraelre olyan módon, ahogy tették azt október 7-én, tehát egy Hamasz offenzívának esélye sincs, különösen azért, mert Izrael gyakorlatilag egy biztonsági zónát hozott létre a gázai övezetnek a határainál, és úgy néz ki, hogy már az izraeli állampolgárok is értik azt, hogy más a helyzet, hogy gyakorlatilag helyreállt a béke, legalábbis az izraeli területen, hiszen megkezdtek visszaszállingódni Dél-Izraelbe azok, akik október 7-e után elmenekültek onnan.
Feltételezem, a Hamász nagymértékű meggyengülésére utal az is, hogy az elmúlt időszakban jelezték, hogy közelednének a Fatahhoz, politikai párttá alakulnának, úgymond konszolidálódnának, bár ezt nem tudom, hogy mennyire jelenthető ki az ő esetükben.
A Hamasz esetében azt látjuk, hogy nem alternatíva számukra már az, hogy ők vezessék a gázőrzetet, hiszen megrendültek a klientúráik, és nem tudják már olyan mértékben már az emberveszteségeik miatt sem átszűrni a társadalmat, mint korábban. Szükségszerűen ők most a túlélésre játszanak, hogyha egyáltalán van egyfajta központi akarat. Úgy tűnik, hogy most a Hamasz nevében elsősorban a Katarban, Libanonban, más országokban lévő nemzetközi kapcsolatokat fenntartó figurák döntenek. Azok, akik Gázában vannak, sokkal inkább már csak egyfajta helyzetjelentést adnak arról, hogy ott mi zajlik. Azt ugyanakkor, hogy mi lesz Gázában, ki fogja utána átvenni a hatalmat, ez egyelőre még nem látszik. Ne felejtsük el, hogy a palesztin hatóságoknak a maguk által uralt Cisziordániában is nagyon alacsony a népszerűsége, a támogatottsága, miközben például Cisziordániában erős a Hamasznak a tárgyalási pozíciója, hiszen ott hozzávetőleg 60%-a a lakosságnak, különösen a fiatal lakosságnak szimpatizál a terrorszervezettel, miközben a palesztin hatóságnak a népszerűsége kevesebb, mint 17%-on áll.
Ezt a magyar idő szerint tegnap esti Hamász bejelentést mi szerint megegyeztünk egy 6-7-es tűzszünetben egyiptomi katari közvetítéssel, ugyanakkor nem érkezett rá hivatalos izraeli válaszreakció. Mennyire lehet egy hivatalos állapotnak tekinteni, amely hamarosan be fog állni, nevezetesen tényleg itt a fegyvernyugvás, vagy valamilyen fogolycsere egyezmény körvonalazódik-e?
Ami nyilvános ebből az egyiptomi tűzszünetből, az az, hogy a Hamas rábólintott arra, hogy 42 nap alatt, tehát ennyi fegyvernyugvás alatt 33 túszt szabadon bocsássanak. Túl sok túszt valószínűleg, vagy ennél jóval többet nem fognak szabadon bocsátani, hiszen a túlélésük múlik rajta, onnantól kezdve nem sok minden fogja vissza az izraeli hadigépezetet. Ugyanakkor Izrael azzal vádolja a Hamaszt, és itt nem tudjuk, hogy mi zajlott valójában a tárgyalótermekben, hogy további feltételeket állított a tűzszünetnek, amik már Izrael számára irracionálisak voltak, és ezt mind azért tette, hogy Izrael tűnjön fel a hibásnak a nemzetközi közvélemény előtt, abban az esetben, hogyha nem jön létre a tűzszünet, de hangsúlyozom, hogy nem tudjuk, mi zajlik a tárgyalóasztaloknál. Vannak bizonyos árulkodó jelek arról, hogy Izrael nem elégedett a folyamatokkal. Például az, hogy a közelmúltban, az elmúlt napokban Izrael betiltotta a működését a katari Al Jazeera televíziónak az izraeli területeken. Erről már korábban is volt szó, tehát már a konfliktus megkezdése előtt is volt szó az Al Jazeera betiltásáról, de Izrael úgy látta vélhetően, hogy Katarnak kellőképpen fontos a szerepe a túszok kiszabadításában, illetve a közvetítésben, ezért engedélyezték az Al Jazeera működését. Most valami miatt ezt újra gondolják.